Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében vagyunk most előtted, és kérünk, Uram, hogy nyisd meg a mi szívünket, és tégy minket alkalmassá, különösképpen engem, Uram, hogy halljam a te hangodat, és szólhassam a te szavadat, Uram, de hasonlóképpen mindannyiunkat, Uram, te tudod azt, hogy kinek mire van szükségem, ezt ember nem tudja a szívek legmélyén, milyen szükségek, milyen gondok, bajok tátonganak. Uram, te tudsz minket megeleveníteni, megelégíteni. Kérünk, hogy cselekedj velünk, Atyám, az Úr Jézus nevében. Amen. Legutóbb nyáron voltam ezen a helyen, azt hiszem, akkor találkoztunk itt ezen a helyen. Azóta pedig itt van az ősz, itt van újra. És eltelt néhány hónap, de tegnap áldott, és valóban jó találkozásunk volt együtt. Akkor, amikor a múltkor jöttem erre a helyre, és a Gellért téren felszálltam a villamosra, leültem egy helyre, viszonylag tömött volt a villamos, és nem nagyon figyeltem, hogy ki ül mellettem, gondoltam már, hogy tartok ide a közösségbe, és egy kicsit úgy a gondolataimat rendezve, és leül velem szemben egy férfiú, úgy a figyelmem nem is terelődött rá, de megszólalt, és azt mondta, hogy látom maga is. Hát, hogy hirtelen el kellett döntenem, hogy fölveszem ezt a fonalat, és kezdek ezzel valamit, vagy pedig, és tudtam, hogy van 2-3 percem, vagy 4, 2-3 megálló, és egy 10 másodperces csend után úgy bólogattam, mondom, hát igen, mondom, én is. És eltelt még egy kis idő is, mondom, akkor úgy, ezt még egyszer eljátszom én is, mondom, úgy látom, hogy maga is. Mi fog ebből kerekedni, figyelem. És igazából nem derült ki ebben a pillanatban még semmi, hanem más módon folytatódott, megkérdezte, hogy hosszú lesz. Én tudtam, hogy ide jövök, mondom, remélem nem. És mondom, magának hosszú lesz? Azt mondja, hajnal 2-ig. Hú, mondom, az nagyon hosszú. És még volt ebben az egészben egy fordulat, hogy én már befejeztem. Hát mondom, én már befejeztem. És akkor tulajdonképpen úgy beszéltünk egymás mellett, egymással, hogy semmit nem tudtunk egymásra, és semmit sem mondtunk egymásnak. Tulajdonképpen hangokat, szavakat, mondattöredékeket osztottunk meg egymással. Én azért kuncogtam a végén, nem akartam mondani, hogy én most le fogok szállni. Az volt az érdekes, még amikor leszálltam, hát végül is kiderült, hogy ment a repülőtérre, rendesen föl volt töltözve, nyakkendő, zakó, hasonlóan én is. És hát gondolta, hogy én azt gondolom, noha nem tisztáztuk, de hogy ő egy taxisofőr lehetett, és ment a repülőtérre, ott taxizott hajnal 2-ig. Utólag én így rakom össze a sztorit. És úgy elgondolkodtam ezen, hogy hát jövök erre a helyre, de úgy egyáltalán ebben a világban, hogy hogyan kommunikálunk. A kommunikációnk az megérinti, vagy eljut másnak a értelméig, ne talán eljut az érzelmeit is meg tudjuk érinteni, ne talán eljut a szívéig, hogyan kommunikálunk az Úrral, kommunikálunk, vagy csak egyirányú utca, eljut hozzánk valamennyi információ, és igazából érintetlenül marad az értelmünk, érintetlenül marad a lelkünk, És a legnagyobb baj az, hogyha érintetlenül marad a szellemünk, a szívünk. És másrészt pedig, tudjátok, gondolom olyasmit mondok, ami nyilvánvaló, hogy a verbális kommunikáció az mindösszesen a kommunikációnak a 7-8%-át fedi le. A kommunikációnak a 90%-a legalább az egyéb más dolog. Úgy, ahogy megállunk egymás mellett, úgy, ahogy egymásra tekintünk, úgy, ahogy egy gesztust gyakorolunk, úgy, ahogy egy mosolyt adunk, úgy, ahogy egy kézfogást vagy egy ölelést adunk a másiknak. A kommunikációnak ezer oldala van, és nem is szeretném én, hogyha csupán az én szavaim érintenének meg benneteket, tehát egyáltalán nem ez az én célom, az annak örülnék, mint igehirdető, hogy az Isten igéje az én szívemet is átjárja, meg a te szívedet is átjárja. Természetesen a közösségnek van azért egy olyan áldásos vetülete, hogy a közösségben megélhetjük, hogy különösen Isten közösségében, Isten családjában, ez egy család. Egy család az egy csodálatos hely, ahol igazából levehetjük az állarcainkat. Nem kell állarcot viselni. A család az az, ahol elmondhatjuk, hogy valami fáj, hogyha valami miatt szomorúak vagyunk, gyengék vagyunk, szükségeink vannak, félelmeink vannak, a család erről szól. Isten közössége, úgy alapvetően én azt gondolom, hogy ez szükségszerű, hogy ez beleférjen. Vannak olyan közösségek, és nem is közösségek, inkább az már nem közösség, ahol mondjuk nem fér bele az, hogy önmagadat tudod adni, nincs helye, mondja is, ha helye van a közösségnek, az intésnek, a szeretetnek. Tehát a közösség az sok-sok mindent jelent. Hát legyen ez így, hogy így tudjuk megosztani nem csak a szavakat, hanem a szívünket is. Hadd kezdjem akkor egy ilyen személyes dologgal, ami úgy az életemben az utóbbi hónapokban úgy jelen volt, és hát nem tudom, hogy pontosan hogyan is vagyok, de azért jó reménységgel vagyok, egy ilyen rákszűrésen átestem, nem mondtak negatív dolgot, alacsony kockázatot nevesítettek, és ami érdekes, ezt azért nem sok helyen tudja elmondani az ember, ezt elmondja a családjába. Egy-két testvérnek úgy tulajdonképpen nem azért, mert ez olyan tabu téma, hanem hát ahhoz egy kapcsolat kell, hogy az ember úgy a mélységeket át tudja adni a másiknak. És egyáltalán az, hogy ki fog ezzel és mit fog ezzel kezdeni ezzel az információval, semmi sem titkos önmagában, de az, hogy valaki melléd áll egy ilyen helyzetben, és empátiát, szeretetet, együttérzést, imádságot kapsz rajta keresztül, vagy pedig csak csupán egy információ számára, és hát igazából nem is tud vele mit kezdeni. És hadd mondjam, hogy többek között én megosztottam ezt az én problematikámat egy zalai testvérrel, egy cigány testvérrel, aki talán 20 Kalányos Gyurival 25-26 évet térhettek meg a pacsai táborban annak idején, és tulajdonképpen mindig jókat tudok vele beszélgetni az Úrról, és folyamatosan és állandóan annyi szeretet és bátorítás jön felém őtőle. Úgy érzem, hogy az a sok-sok szolgálat, amit azért mi úgy tettünk az elmúlt évtizedekben, abból azért nagyon sok dolog úgy visszajön az Úron keresztül, és ez a normális, mert tulajdonképpen a gyerekekből sihederek lesznek, felnőttek lesznek, és az idősebb korosztály pedig túl van a zeniten, és szépen lassan szüksége van, hogy mások bátorítsák, emeljék, segítsék, és így tovább. A közösség erről is szól. És mikor én elmondtam a Gyurinak még mielőtte az eredményeimet tudtam volna, azt mondta, hogy Antikám, hát az Úrnak még szüksége van rá, te még nem végezted el a munkádat. Tehát neked, te meg fogsz erősödni, semmi probléma nem lesz. És akkor ő elmondta, mert ő hívott egyébként most talán egy hete. Ő hívott, és hát mondtam, hogy Gyuri, ez van. És akkor elmondott egy bizonyságot, és ezt úgy szeretném elmondani. Ő ezzel nem hozakodott elő, de mondta, hogy egyébként prosztata probléma, egy nagyobb bodás, de ahány orvos annyiféle dolgot mond, és ez a Gyuri elmondta, hogy az apukájának a testvére hasonló problémával küszködött, és ő elmondta ennek a, jártak az Istvánékhoz egyébként ez a család is, nem csak a Gyurinak a szülei, hanem ez a másik család is, és eldöntötték, hogy nem beszélnek erről senkinek. De mégis a Gyuri valahogy megtudta, ez apukájának testvére. És a Gyuri azt mondta, hogy már ki volt jelölve a műtétnek az időpontja, de az orvos azt mondta, még egyszer megnézi. És azt mondja neki, a Gyuri azt mondta neki, meglásd, az orvos azt mondja neked, hogy menjél haza, nincs neked semmi bajod. És ugyanezekkel a szavakkal az orvos ugyanezt mondta, menjél haza, nincs problémája. Azóta 15 év eltelt, és az apukáját annak idején én búcsúztattam 16 éve, tehát nem most volt, apukája meghalt, ez a férfiú az él azóta is. Hogy ilyen nagy hatása van a tiszta beszédnek, az életet hordozó beszédnek, a pozitív beszédnek, különösen, hogyha ezt a Szentlélek működteti, tulajdonképpen Ézsaiásnál mondja az ige, hogy mi szépek az örömmondóknak lábai, akik jót mondanak, akik az életet közvetítik. Tulajdonképpen, amikor én ezt elmondtam a Gyurinak, azt mondta, hogy ez teljesen ezt várta. Hát mondom, köszönöm Uram, és hát annyira jól esik, hogy egy-egy testvér fölveszi az én ügyemet is, de hiszem, hogy fölveszi a te ügyedet is. Hadd mondjam, hogy az utóbbi időben eljutott szintén, nem tudom, hogy tudsz-e a Klárikájékról, a gyülekezetből a Komonyi Klárika veje, 30 éves, 30 valahány éves a kisfiával, oda voltak Kingával, a feleség, apuka, anyuka, lecsúsztak egy csúszdán, 2 hónap óta lebénult az apuka, azóta is béna. Mikor lecsúszott a csúszdán, onnantól kezdve nem tudott fölállni. Erre 2 héttel ezelőtt az anyuka nem az anyuka, hanem a nagymama, a Klárika agyvérzést kapott. Tehát tulajdonképpen ott van a Kinga, egy lebénult férjel, 30-valahány éves férfiú, és ott van az anyukájával egyedül, 2 ekkora beteg családtag. Hát elképzelni is elég nehéz, hogy ilyen gyorsan, ilyen hirtelen, ilyen nagy probléma tud támadni bármelyik otthonba, bármelyik családba, velem is tud támadni. Mindamellett mégis az a megvallásom, és az a hitem, és amíg élek, az Úrnak akarok élni, és az a hitem, hogy az Úr meg tud tartani mindaddig, amíg ez az ő tökéletes akaratában van. Hadd olvassak egy igét, és hadd Ábrahám történetéből tulajdonképpen sok-sok dolgot mondhatnék, de nem akarok sok dolgot mondani. Ismeritek Ábrahámnak az elhívását. Amit talán mondanék itt a 18. részből a 14. vers, és ez pedig így szól, avagy az Úrnak lehetetlené valami. Annak idején esztendőre ilyenkor visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának. Avagy az Úrnak lehetetlen valami. Ez tetszett a Szentléleknek, hogy ez a kérdés ez így itt benne legyen, és tetszett, hogy ezt sokan hívők, akik Ábrahám magvából valók vagytok, vagyunk, hogy ezt az igét sokszor olvassuk, ezen sokszor elgondolkodjunk, életünkre nézve alkalmazzuk, avagy lehetetlené valami az Úrnak. Igaz, hogy itt egy rendkívüli helyzet van leírva, amikor egy olyan 90 évesekkor már a Sára. Már akkor is túl késő volt, vagy legalábbis úgy tűnik emberileg. Túl késő volt emberileg, amikor 75 éves volt Ábrám, és a felesége 10 évvel fiatalabb. És hát ígéretet kaptak az Úrtól, hogy az Úr meg fogja őket áldani, megáldja Ábrahámot. És telik az idő, és eltelik 10 év, és nem történik, úgy tűnik, nem történik semmi. Lehet, hogy kívülről nem történik semmi, de azért fontos dolgok történtek Ábrahámon belül, a szívébe, a lelkébe, és ez nem elpazarolt, eltékozolt idő. És azt is látjuk, hogy, és ezeket nem olvasom, tehát én úgy végigolvastam ezeket az állomásokat Ábrahám elhívását illetően, és azokat a megerősítéseket, ahogy az Úr hívja és szólítgatja, és mindig közelebb és közelebb vonja, hogy az ő akarata majd be fog teljesedni, és ugyanakkor benne van az ember is, aki egy idő után, amikor már eltelik 10 év, akkor azt mondja az ő felesége, hogy hát ez annyira irreális, nem ezekkel a szavakkal. De itt az én szolgáló lányom, itt van Hágár, biztos az Úr ezt is el fogja fogadni. Legyen ez az ígér gyermek tőle. És hát megtörténik ez. De az Úr megerősíti, hogy nem, Ábrahám, kétség nélkül a te feleséged Sára lesz, aki az ígéret gyermekét fogja hordozni. És ebben a megerősítésben, amikor most, amiket ezt az egyik verset elolvastam, akkor Sára, talán 10. versben van írva, megkérdezi az Úr, hogy hol van Sára? Ben van a sátorba, és ezen elkezdett nevetni. Mert hát ez több, mint nevetségesnek tűnik az ő. Magára néz, és utána Ábrahámra néz. No. Tehát itt semmi nem arról szól, hogy ez be fog következni. És az ott megerősíti. És ezután jön az az igevers, amit úgy el is olvastam, hogy avagy az Úrnak lehetetlené valami. És én azt szeretném, amikor úgy olvassuk az igét, mert az ige az nem csupán a múltba merengés, nem csak a múltról emlékezünk, nem csak a múltban nézzük az Úr nagyságos tetteit. Ezek a kérdések, ezek felénk ugyanolyan direkt kérdések, mint ahogy Ábrahámnak elhangzott, vagy Sárának. Avagy az Úrnak lehetetlené valami. És akkor gondoljak elsősorban én, mert én megvallom azt, hogy sok területen szükségem van az Úrra, sok területen, és elmondtam egy területet, mondjuk az egészségem területét, de azon kívül is sok területre szükségem van az Úrra. És elsősorban az Úr nekem üzeni, hogy avagy van-e valami lehetetlen az Úrnak. Tudom, hogy neked is üzeni. A te életed is annyira komplex, annyira összetett, mint az enyém. Annyi dolog van a te életedben is, sok, esetleg sok fájdalom, sok szomorúság, sok benem teljesedett várakozás és ígéret, sok cél, esetleg látod, vannak kapcsolatok családon belül. Lehet ez házasság, lehet ez szülő-gyermek kapcsolat, lehet ez munkakapcsolat, főnöki kapcsolat, talán gyülekezeti kapcsolat, ahol úgy tekint az ember, hogy Istenem, ezeket csak egyedül te tudod kezelni. Én nem tudom kezelni. Van ilyen az életünkben, biztosan mindenkinek az életében olyan, amikor azt mondja, hogy Istenem, csak te tudsz nekem gyógyulást, szabadulást, áldást, előrehaladást, az életem kibontakoztatását. Egyedül te tudod megoldani, senki más. Akkor ha ilyen gondolatok feszülnek benned bármilyen dolog mentén, akkor neked is, meg nekem is az Úrnak üzenete, hogy van-e valami lehetetlen az Úrnak. Mit gondoltuk, hogy mit mondott volna Sára, hogyha ő hozzá elmegy egy hasonlóan idős házaspár, mint amilyen ő volt Ábrahámmal együtt, és elmondták volna az ő nagy szomorúságukat és fájdalmukat, hogy az Úr nem adott nekik gyermeket. Biztos vagyok benne, hogy Sára azt mondta volna ennek az asszonynak, hogy te hidd el, hogy az Úrnak minden lehetséges. Hidd el, hogy minden lehetséges. Bízzál az Úrba. Biztos vagyok benne. És ez a közösség ezt jelenti. Sokszor másnak kell kimondani, hogy a hitünk az megnövekedjen, hogy a mi hitünk az föléledjen, hogy az Úrnak minden lehetséges. És sok összefüggésben hallgattam én is sok-sok bizonyságtételt, és olyan nagyon jó hallgatni, és azt mondani, ó, de csodálatos, az Úr veled van. És én velem nincs velem. Én velem nincs velem. Látod azt, hogy az Úr megáldotta a másikat. És nagyon sokszor meg tud kísérteni az ellenség. Hát igen, a másikat megáldotta, de nem tudom, hogy engem meg tud-e már áldani. Meg tud áldani az Úr még téged is, meg még engem is. Ugye az a válaszunk, hogy meg tud áldani. Ez a, és tulajdonképpen, hogyha elhangzott a Robinak a szolgálatában, a papi szolgálat, ugye elhangzott a tegnapi nap, akik szolgálnak az Úrnak, de szolgálnak embereknek is, de az embereknek való szolgálatban a legfontosabb az, hogy nem a mi tanácsaink a legfontosabbak, hanem a legfontosabb az, hogy akivel beszélgetünk, föl tudjuk-e tenni azt a kérdést, hogy hiszed-e, hogy a te helyzetedre az Úr tud megoldást és gyógyulást hozni? Mert hogyha ezt valaki nem hiszi, akkor nincs emberi segítség. A te segítséged, meg az én segítségem, az kevés, az nagyon kevés. Igazából ezt a, úgy, mint a katalizátor az nem vesz részt közvetlenül a kémiai folyamatban, de támogatja és segíti, hogy az a folyamat létre jöjjön, az a reakció. Ugyanez a szolgálatnak is a lényege, hogy segít, hogy összekapcsolódjon az az ember, aki felé szolgálsz, az Úrral. És hogyha ez sikerült, akkor igazából az éggel kapcsoltad össze, és innentől kezdve félre is lehet állni. Tulajdonképpen ez is a cél, nem az a cél, a szolgálóknak nem az a küldetése, hogy mindig valakinek a nyakán lógjanak, hanem alig várják Isten emberei, hogy egészséges kapcsolatok kialakuljanak az Úrral. Innen is sok ige lenne bennem, de nem foglalkozok most ezzel, inkább a Márk evangélium 9. részét szeretném idehozni, ami szintén egy komplikált helyzet, úgy, ahogy elmondtam, hogy hirtelen, úgy, ahogy Jób életében hirtelen támadt, nagyon-nagyon drámai változások hirtelen támadtak. Itt is van egy nagyon különleges és nehéz, borzalmas történet a Márk 9. az ördöngős némáról, és a 14. verstől olvasnám. És mikor a tanítványokhoz ment, tehát Márk 9.14-től ment vala, nagy sokaságot lát a körülöttük, és írástudók, akik azokkal versengenek vala, és az egész sokaság meglátván őt azonnal elámélkodik, és hozzá sietvén köszönti őt. Ő pedig megkérdezi az írástudókat, mit versengtek ezekkel, és felelvén egy a sokaságból mondván, Mester, idehoztam hozzád az én fiamat, akiben néma lélek van, és ahol csak elfogja, szaggatja őt, ő pedig tajtékot túr, fogát csikorgatja, elfonnyad mondván hát tanítványaidnak, hogy üzzék ki az, de nem tudták. Ő pedig felelvén néki, mondta, ó, hitetlen nemzetség, meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek még titeket, hozzátok őt hozzám. És hozzávivék azt, és mihelyt ő meglátá azt a lélekkel azonnal, szaggatá azt, és leesvén a földre tajtékot turván, petreng vala. Bocsássatok meg, kicsit rosszul olvasok, a szemüvegem nem tökéletes. Néhányszor el szoktam hagyni a szemüvegemet, és nem tudom olyan gyorsan pótolni, úgyhogy ez ilyen másod szemüveg. És megkérdezi az atyát, mennyi ideje, hogy ez esett rajta, az pedig mond a gyermeksége óta. Látunk ilyen vagy ehhez hasonló nagyon nehéz helyzeteket, akár családok, akik gyermekségük, akár születéstől fogva hordoznak ekkora szintű terhet. És szörnyűséges a szülőnek megélni és átélni, és látva azt, hogy mit szenved az a gyerek. És itt le van írva, hogy az ördög tűzbe veti, vízbe dobja, üti, veri magát, gondolom, hogy kék, zöld, törött, minden, ami csak lehetséges, ezen a gyereken bekövetkezett. És hát itt vannak a tanítványok, akik azt mondják, hogy az apa azt mondta, hogy nem tudtak velem mit kezdeni. És így folytatja itt a 22-től. És gyakorta veti őt tűzbe is, vízbe is, hogy elveszítse őt. De ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvé rajtunk. Jézus pedig mondta néki, ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. Meg tudjuk ezt így együtt vallani, hogy minden lehetséges a hívőnek. Nem azért, hogy ezzel kísérthetnénk az Urat. Nem azért, hogy, hogy tesztelnénk, de hiszen ha egy családba ekkora tragédia, ekkora szükséglet van, hogyan tekint az Úr erre a családra, a családnak a főjére, az édesapára, az édesanyára, hogy mindent megtettek ezért a gyerekért, vagy lemondtak. Tehát azt még hívőként is mondhatjuk azt, hogy Uram, ez már mi úgy értelmezzük, hogy ez már nálad is lehetetlen. A te kompetenciád már nem ér el eddig. Énekeltük tegnap, hogy nagy Istenem, ha nézem a világot. A fölöttünk lévő csillag milliárdokról is énekeltünk. És ő mindenható. Ő mindenható ebben az univerzumban. Mindenható. Mindenható tud lenni a te életedben és az én életemben. Mindenható tud lenni egy tönkrement házasságban, hogy gyógyulást és szabadulást hozzon. Vagy tudom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor szembesülünk nehéz, mondjuk lelki problémákkal, hogy azt sugallják, akikkel beszélgetsz, hogy hidd el, hogy ez lehetetlen. Hidd el, hogy nincs remény, hogy megmentsük például ezt a kapcsolatot. Nincs remény, hogy mondjuk egy kábítószeres fiú rettenetesen nehéz lehet, aki a börtönbe sínylődik, és az életét megkeményítette az élet és a bűn. Ki szabad nekünk mondani hívő emberként azt, hogy az Úrnak a kompetenciája nem ér odáig. Tehát ez egy lezárt ügy, eddig tartott és nincs tovább. Ugye még az anyai szív is másképp gondolkodik, még egy gyilkosnak is van édesanyja, és még egy gyilkosról is nagyon sok édesanyja nem mond le, és jól teszi, hogy nem mond le, egy emberről van szó, és hívőként mi gyógyulásra, szabadulásra, megoldásra váró helyzetekről könnyen lemondunk-e, azt mondjuk, hogy én nem tudok segíteni, és hát biztosan talán ez az Úr akarata. Csak gondolkodjatok el ezen, és tehát így szólt ez itt a 23. versben, ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. Hiszem, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. És itt mondjuk úgy fejezi be Jézus, hogy ez egy olyan dolog, ami bőtöléssel és könyörgéssel megy ki. Ez nem egy egyszerű betegség volt, ez egy ördögi megszállottság volt. Borzasztó nehéz kezelni, csak az Úr tud szabadulást hozni, nincsenek sémák, nincsen olyan, hogy fölsorolsz 5 pontot, és akkor tuti, és csak egyetlen egy pont van az, hogy Uram, te meg tudod tenni. És még egy történetet szeretnék szintén a Márk evangéliumából olvasni, ismeritek az 5. részből, vagy legalábbis érintve a Márk 5-ből. Igen, a 22. verstől Jairus lányáról van szó, zsinagóga egyik főnek a kislányáról, aki nagyon beteg volt, és hát hívták Jézust, hogy jöjjön el, és tudjátok a történetben, hogy Jézus közben a vérfolyásos asszonnyal találkozik, vagy pontosabban Jézus nem megy azonnal, és közben meghal. meghal a kislány, és szólnak a szolgái Jairusnak, hogy most már ne zavard a mestert, most már menjünk haza, vége van a történetnek. És Jézus azt mondja, hogy nincs vége a történetnek. És elmegy, és harmincnegyedik versben olvassuk, leányom, a te hited megtartott téged, bocsánat, ez lesz az, igen, nem ez lesz, igen. Igen, 38-tól olvasom akkor is, mén a zsinagóga fejének házához, és látá az őrzavart, a sok síránkozót, jajgatót, és bemenvén mondanéki, mit zavarogtok és sírtok, a gyermek nem halt meg, hanem alszik. És nevetik vala őt, ő pedig kiküldvén valamennyit maga mellé vevé a gyermek atyát, anyját és vele levőket, és beméne oda, ahol a gyermek fekszik. És megfogván a gyermeknek kezét mondta, tálita kómi, ami megmagyarázva, lányka, néked mondom, kelj föl. Ez a leányka halálából, a halottaiból jött vissza. Megint csak azt tudom mondani, hogy nem arról szól ez, hogy mi ezeket a történeteket le tudnánk egyiket is, vagy bármiket is pontosan ugyanúgy másolni. Nem arra szól, hanem a hitről szól ez az üzenet, hogy Isten mindenek fölött való Úr, és ő neki minden lehetséges. És még ez a halott se volt annyira halott. Bocsánat, egy halott az, ha meghal néhány perc, vagy valamennyi idő után, az egyértelműen halott. De ez azt is bebizonyítja, hogy az Úr mindenek fölött való Úr. Mindenek fölött való Úr. De emlékezzetek csak például Lázár történetére. Lázár történeténél, amikor az egyik, Lázárnak az egyik testvére, Mária azt mondja, Uram, ha itt lette volna. Uram, ha másik meg, hogyha itt voltál volna, csak ennyi a különbség, akkor ez nem következett volna be. És látjuk azt, hogy az annyira előre haladott volt már, hogy már 4 napja sírva volt. És az Úrnak még az se volt lehetetlen. Ő neki minden lehetséges. Remélem, hogy az épül a szívedbe, szívembe, hogy azt erősíti a Szentlélek, mert az volt a célja az Úrnak, hogy ezek az igék bekerültek az Bibliába, hogy azt erősítse meg a hívőkben, hogy az Úrnak minden lehetséges. Minden lehetséges a te életeddel kapcsolatban, és az én életemmel kapcsolatban is. És a családod életébe is, amik ma lehet, hogy nem annyira kerek. Azt az Úr ki tudja kerekíteni, ha az az ő akaratában van. Minden lehetséges. Persze oda szoktuk mi tenni, úgy Uram, legyen meg a te akaratod. De amikor különösképpen a másikért küzdünk, egymásért küzdünk, ott az, hogy az Úr akarata az, hogy aki szenved megkötözöttségek által, bűnök által, hogy az ki tudjon jönni abból. Ugye az Úr akarata. Itt most ő olyan dolgokról beszéltünk, ami az életnek a szükségletei. De van az embernek ettől még nagyobb szükséglete a bűneinek és a végső elveszettségének a problematikája és a kérdése. Arra nem ugyanez a válasz, hogy az Úrnak minden lehetséges. És hogyan jut el, vagy hogyan jutnak el sokan ahhoz, hogy ezt a kegyelmet meg tudják ragadni. Egyenes út az az út, hogy valaki úgymond befogadja az Urat, vagy kinyitja a szívét. Nem olyan egyenes út az. Nagyon, nagyon sok vergődés van, nagyon sokak életében, mire egyértelművé válik, hogy az Úr meg tudta ragadni úgy a szívét, hogy kialakult az a kötés, az a kapcsolat, ami már élteti azt az embert. Hányan és hányan vannak, akik elmondják, hogy azt az életet élem, amit nem szeretnék élni, ahogy a Róma levélben van írva, hogy van bennem egy törvény, ami ellenkezik a te törvényeddel. És ki tudja ezt megoldani? Hol van a kulcs? Ki az, aki ki tud szabadítani engem, hogy úgy éljek, ahogy szeretnék? Hány ember és hány hívő testvér küszködik, hogy a bűntudattal, rossz érzéssel, szégyennel, hogy szeretne Istennek tetsző életet élni, és azt mondja, hogy Istenem, nem tudok. De te tudsz egyedül megszabadítani. Nem ugyanaz a válasz. Ki tud bennünket megszabadítani, hogy Isten dicsőségére éljünk? Csak az Úr tud úgy megáldani és úgy megszabadítani, hogy lehújjon a kötelékek, úgy, ahogy lehullottak Lázárról is, mikor az Úr kihozta őt a sírból. A kötések lehullottak róla. Azért el kell hinni, és vannak sok bizonyság van, hogy nagyon mélyről is jönnek emberek, és akik őszinték, az őszintéknek sikerül. Akik el tudják mondani, hogy Uram, ez vagyok, neked mindent elmondok, mint édesapámnak. Neked mindent el tudok mondani, elmerek mondani, el is kell mondani. Bármivel küszködünk az Úrnak, el kell mondani. Tudja ő, hogy mivel küszködsz, anélkül is, hogyha nem mondod el. De tulajdonképpen, amikor megvalljuk a bűneinket, akár már csak egy földi szolgáló előtt is, az már segít a szabadulásban. Az már elindítja a szabadulást. Dávid is azt mondja, hogy amíg elhallgattam az én vétkeimet, megavultak az én csontjaim. De amikor megvallottam az én bűneimet, hű és igaz az Úr, hogy megbocsát. Ő megbocsát az Úr. És sokakat kiszabadított, és ma is még szól az Isten igéje, az életre szóló ige, ettől nincs nagyobb szabadulás. Halálból az életre. Tulajdonképpen nem kisebb szabadítás, nagyobb szabadítás, hogyha valaki az örök halálból szabadul ki, mint mondjuk egy földi halálból az Úr föltámasztja. Nagyobb szabadulás, mert akkor nem lesz része az örök halálban, az örök kárhozatban. Tehát tulajdonképpen ugyanaz, és a Lukács 18-ban hangzik ezzel a gazdag ifjúnál, mikor az Úr foglalkozik vele és beszélget vele, és utána ott, talán a 27. versben, hogy ami pedig az embereknek lehetetlen, az az Istennél lehetséges. Senki nem tud se téged megszabadítani, se engem. Senki nem tud úgy felemelni, mint ahogy az Úr föl tud emelni. És tulajdonképpen ez a mi üzenetünk, ami a hitet kell, hogy erősítse és táplálja. Eszembe jut egy ember, úgy hívják, hogy Charles Blondin. Mond valakinek ez a név valamit? Ez egy 19. században élt artista, francia artista, aki úgy viszonylag fiatalon, vagy talán 30 éves kora körül kezdett el olyat csinálni, hogy kötélen átment a Niagara fölött. És ezt megismételte több százszor, ezt a mutatványát egy 5 cm vastag kötélen. És hát hatalmas érdeklődő nézőserege volt folyamatosan. Egyébként ebből egy chilei szerző által egy mű is keletkezett, ami az egész világot bejárta, Magyarországon is rajta van a színházi előadásokon, egy ilyen egy felvonásos, és ennek az embernek az élete iklette meg a szerzőt, hogy kötélen a Niagara fölött. És amikor csináltam mutatványait, hát az emberek szájtátva figyelték, és utána fokozta úgy, hogy csukott szemmel ment át 300 métert, alatta hatalmas szakadék, utána zsákot vett a lábaira, úgy ment át. Utána áttolt egy talicskát, és volt olyan is, hogy kihívást intézett a kötélen, hogy ő most át fog tolni valakit ezen a talicskán. Hiszitek, hogy meg tudom csinálni? És a tömeg újjongott, és azt mondták, hogy igen, hisszük, hogy meg tudok csinálni. Akkor kérek egy jelenkezőt, aki beül a talicskába. És csend lett, mire odaszaladt egy kisgyerek, és beült a talicskába, és végig tolta. És a riporter is minden, és rohantak a gyerekhez. Hát hogy mertél te beülni abba a talicskába? Hát ő az én édesapám. De egyébként áttolta a főnökét, azután csinált olyat, hogy egy széken ült ott, és ott megfőzött egy rántottát a kötélen, meg utána végig bukfencezte a 300 métert, és egyébként cukorbajba halt meg. Tehát egyszer történt egy olyan dolog, hogy a kötél, hogy egy baleset történt, és két ember meghalt, nem ő miatt, ő élve maradt, de a kötéllel volt a baj, és tulajdonképpen talán a kötélgyártóval kapcsolatban volt a problematika. Tehát úgy szólt ez a kérdés, hogy akkor, amikor csak úgy általánosan hangzik el, hogy Isten meg tudja tenni, Isten meg tudja tenni. Isten meg tudja tenni a te életedben is, és az én életemben is. Ez már egy személyes, ez már nagyon személyes. De ennyire személyes a hit. A hitnek persze van egy olyan vetület, hogy úgy, hát úgy tudom az Urat, tudom, hogy ő létezik, tudom, hogy ő az ég és föld Ura, tudom, hogy úgy szeret, de hogy konkrétan a te életednek és az én életemnek az Ura, na hát ez az a hit, ami neked is tulajdonítatik igazságot, hogy az életedet az Úrra bízod. Hogy tudod, hogy akár élsz, akár halsz, szükségeidben, félelmeidben, gyengeségedben, mindenedben ő a te Uram, ő az én Uram. Tudom, hogy olyan dolgokat mondok, amiket ti sokkal jobban tudtok, mint én, de azt gondolom, hogy az ige hirdetés az valami hasonló dolog, mint amikor kenyeret osztunk meg egymással, vagy odahaza kenyeret eszünk. Hát az általában azt kell mondani, hogy a kenyér az nagyon mélyen beépült a mi kultúránkba. Ezt általában a magyar ember, de nem csak a magyar, nagyon sokan különböző formában eszik. Tehát tulajdonképpen az Isten igéje is ilyen. És legyen így kenyér a te számodra is, az én számomra is, legyen szerelem is. Kedves testvérek, nem tudom, hogy mennyi, nem néztem az órámat, mennyire elszaladtam én el, biztos nagyon elszaladtam az idővel. Nem is Zolikám, jól elszaladtam az idővel.
Mi a helyes válasz erre?
Az, hogy igen. Az, hogy igen. Ez a visszakérdezés, ez...
Én sokszor jobban el szoktam szaladni.
Jobban elszaladsz, igen. Igen. A kihívás, hadd fejezem be az, hogy a... Hogy az Úr neked teszi fel, meg nekem teszi fel ma este ezt a kérdést, és ezzel a kérdéssel élhetsz holnap is, holnap után is, azután is, amikor az életed sok irányba változik, mert változik, sokfajta módon változik, lesznek benne örömek, lesznek benne nehézségek, mint mindenki másnak, az életünk változik, ez legyen ott az életed centrumába, hogy az Úrnál semmi sem lehetetlen. Semmi sem lehetetlen a te életedre nézve, az én életemre nézve, családjainkra nézve, kapcsolatainkra nézve, ott, ahol gyógyulás után kiártunk, talán lelki képpen, egy szülőnek nagyon-nagyon fontosak a gyermekei, és ez normális, hogy minden ékesen, jó rendjén, és boldogan éljenek alapvetően az Úrral, de egymással is. De a gyülekezet is erről szól, és minden egyéb más kapcsolatunk is erről szól. Az Úr áldjon meg benneteket, kedves testvérek. Egyetlen egy dolgot azért úgy a Szentlélek úgy érinti a szívem. Nem tudom, hogy ez üzenet lehet-e valaki számára, de szeretném ezt a kihívást intézni, hogyha valaki szeretne beleülni ma úgy az Úr talicskájába, hogy az Úr áttolja őt a halálból az életre. És ezt a kötést szeretné most megragadni, hogy lehet, hogy ez az én nagy esélyem. Még az is lehet, hogy ez az én utolsó esélyem. Ezt mindenkinek magának kell tudni, de senki se tudja. Tudjuk a holnapi napot? Egyébként bármikor meg lehet térni. Egy ember is megkérdezte a lelkészét, hogy ő megtérhet az utolsó másodpercben. Persze, hogy megtérhetsz, akkor is megtérhetsz. Ezzel csak az a gond, hogy nem tudod, hogy mikor van az utolsó másodperc. Tehát általában nem jól mérünk mi föl semmit sem. Úgyhogy én ezt szeretném mondani, hogy ha valaki úgy van most itt közöttünk, hogy szeretné, az Úr megérintette, nem csak ezen az ige hirdetése, hanem már sok-sok híváson keresztül, akkor én nagyon-nagyon nagy örömmel én imádkozom érte. Én fölteszem az én kezemet, és hogyha te fölteszed a kezed, akkor azt jelenti, hogy összekapcsolódunk, és imádkozok veled. Van-e valaki, aki azt mondja, én szeretném, hogy én értem imádkozzál? Hívő közösség, ezzel nincsen semmi gond, akkor se, hogyha erre mondjuk egy olyan válaszol, hogy ebben a pillanatban nincs föltett kéz. De mégis, hogyha úgy érzed, akkor nem érdemes egyetlen egy másodpercet se késlekedni. Úgyis hosszú lesz az út, de akkor elindulsz az úton. Elindulsz, és aki elkezdi az utat, az végig fog menni. Az 1000 kilométeres út is az első lépéssel indul el. Még a hosszabb út is ott kezdődik, hogy megtettük az első. Ez a legnehezebb egyébként, hogy arra adom magam, mert mozgatva vagyok belülről, hogy igen, ez az én utam. És én nem tudom, hogy kik, hogyan, pontosan hogyan vagytok, tudom, nagy részt elkötelezett hívő testvérek vagytok, mindazonáltal, hogy ki mivel küszködik, és ki hogyan definiálja az Úrral való kapcsolatát, hogy kellene ebbe most egy határozott lépés, ezt az Úr ki tudja jelenteni, talán ki is jelentette, talán van egy kis félelem, benned, én bennem is volt félelem, hogy jó döntést hozok én akkor, amikor az Úrnak odaadom az életem. És millió gondolat jön az embernek a fejébe ilyenkor. De visszatekintve 45 év, lassan 50 év, mennyi? 40-nél több, nincs 50. 44 év, amikor én elköteleztem magamat az Úrnál, az Úrnak. Szokták mondani, hogy az életem legjobb döntése volt. Hát ez biztosan így van, mások is, akik hívők, ezt mondják, ma se tennék másképpen. Tehát ez egyértelmű. Még egyszer utoljára megkérdezem, van-e, aki azt mondja, hogy szeretném, hogyha imádkoznál velem? Akkor melléd állok. De ne felejtsd el, hogy az Úrnak minden lehetséges. Minden lehetséges a te életeddel, a te életedben. Az Úr áldja meg benneteket, testvéreim.